2024. június 18-án kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a Vidék magazin műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. A következő 50 percben a vidéki emberek mindennapjaiba, valamint a közösségek nehézségeibe és megvalósításaiba próbálunk betekintést engedni. Ha érdekli a téma, tartsanak velünk, mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. A csíkszentamási Katona Levente fiatal állattenyésztő lát jövőt a gazdálkodásban, és hittel vallja, becsületes munkával itthon is meg lehet élni.
Jelenleg a fiatal generációnak nincsen rálátása, hogy itt is meg lehet élni. Nehezebb bánda, azért sok mindent látom, hogy tudtunk alakítani családilag.
Vegyszermentes környezetből gyűjtik a virágport és a mézet az énlaki méhek. Fülöp Jenő és Fülöp Domokos énlaki méhészeknél jártunk.
Semmit se vegyszereznek, tiszta levegő, garantált tiszta bioméz, amit itt termelünk éjlokán.
Majd a június közepén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk, a gazdaszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Lassan 25 éve őről az egerpataki malom. Tulajdonosa Módikóré Sándor, Molnár gazdálkodó, községi tanácsos és a közbirtokosság elnöke válaszol kérdéseinkre.
Egy Bühler típusú 4 hengerszékes, 8 barhengeres malom, pneumatikus, 2000 óta mindjárt 25 éve próbáljuk működtetni, kisebb-nagyobb problémákkal.
Nem mindig a pénz, a külföld jelenti a megoldást a problémákra. Bodó Benjámin, mezőpaniti hagyományőrző húszárkapitányt, vállalkozót kérdezzük.
Olyan ajánlatokat is kaptam így autófestőként, hogy itten évekig kéne dolgozzak, hogy azt megkeressem, de viszont én azért születtem ide mezőpanitba, hogy ezt a közösséget képviseljem, és ezt a közösséget fejlesszem, meg tegyek érte.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk már, ha felkeltettük érdeklődésüket, maradjanak rádió közelben.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Katona Levente vagyok, csíkszentamási gazda, 44 éves vagyok, van egy családom, egy gazdaságom, tájtermeléssel és hússal foglalkozok.
Egy fiatal ember miért foglalkozik állattenyésztéssel? Mi volt a vonzó, amikor úgy döntött, hogy ez irányba szeretnék fejlődni?
Azért döntöttem így, mert így örököltem a szüleimtől. Amúgy mintaként szerettem volna gazdálkodni. Másfél évet dolgoztam egy svájci farmon, és úgy gondoltam el, hogy hazahozom a tudásomot, azt a gazda életet, na de mivel, hogy nagyon nehéz Romániába, tehát mi kicsit hátrányosabb helyzetben vagyunk, így nem tudtam olyan lépéseket tartani, de próbálunk fejlődni.
Ma mennyire hasonlít a farmja a svájcihoz?
Fejlesztettünk, nem igaz, hogy nem, de 20 évvel ezelőtt voltam egy farmon. Nem azt mondom, hogy nem hasonlít egy tipikus gazdasághoz, de a nagy fejlődéshez még nagyon távol állok.
Ezt mind önerőből próbálta megvalósítani, vagy kihasználja a pályázási lehetőségeket is?
Sajnos önerőből kell, mert nem vagyok annyira megelégedve ezekkel a pályázati dolgokkal. Próbálkoztunk nagyon sokat. Pályáztam proekonomikával, traktort, az bejött nagyon gördülékenyen. Azelőtt is pályáztunk, az már nem jött össze, tehát fiatal gazdát pályáztam. Én úgy látom, hogy ez sokkal jobban kellene működjön ebbe az országban, hogy tudjunk felfejlődni.
Nagyon sokan, akiknek nem volt sikeres a pályázat, ő azt mondja, hogy ő nem is szereti, hogy megmondják, hogy mit gondoljon. Önnel is ez van, hogy tudja, hogy mi a dolga, és hova szeretnék eljutni, de hogy most milyen úton megyek, azt nekem nem mondják meg. De ha pályázati pénzből kell valamit létrehozni, akkor bizony beleszólnak még a kilincsbe is, meg a csapba is, hogy milyen csapot tegyen a vízvezeték végére.
Hát igen, ez van sajnos. Ezt kellene közöljék velünk, tehát a gazdákkal, hogy ne az az ember dönts el, aki egyet pattint, hogy tegyük fel, most én csak így szeretném. Változik településeken, tudom én azt, hogy mire van szükségem a gazdaságomban. Tehát hiába mondja meg egy alföldi nekem, hogy hegyvidéken, hogy kéne én gazdálkodjak, mert én nem tudok úgy. Tehát nálunk más az egész klíma, más minden. Sok mindennek ki vagyunk téve. Vadállományunk sokkal nagyobb, tehát mindenféle szempontból másképpen vagyunk, mint bárhol az országban.
Mekkora az állatlétszám?
20 állomány, most jelenleg 30 fő van, ebből 20 anya, többi növendék. Tejelő állományban 25 fős állományon van. Elmentem két irányba, mivel hogy a tejárak, amikor sokat termelünk, akkor azért kevés az ára, amikor keveset termelünk, akkor azért kevés az ára. Valahol kéne egységesíteni azt a lépést, tehát hogy tudjuk azt, hogy van egy éves termelés egy 30 fős állományból, akkor ne ingadozzon nekünk az a tejár. Az üzemanyag az felfelé ingadozik, de viszonylag a tejár az mindig csak lefelé. Ezért nem tudunk fejlődni fel.
Tejfeldolgozásban nem gondolkodtak? Vagy legalább egy részét, és később is pénzhez jutnának?
De igen, nem igaz, hogy nem, csak az munkaigényes. Egy más befektetés kell ahhoz, tehát másképpen kell teljesen hozzáállni, úgyhogy nem tudom. Én szeretnék, csak akkor nem kell akkora állomány kevesebb, mert nem látom azt, hogy annyira kapaszkodnának az emberek, hogy most az élárt sajtét, vagy nagyon nehéz a piacot kikutatni.
És itt a környéken elég sokan foglalkoznak sajtkészítéssel. A húsmarhákat könnyebb értékesíteni, vagy abból hamarabb lehet pénzt kapni?
Nem, tehát a húsállomány megkapja a támogatását, plusz nagyon oda kell figyeljünk a borjúzásokra, már hogy egy borjú elveszik egy évbe, akkor az az anyatáhén a következő ciklusáig nem fog termelni. Értékesítésre könnyebb fizikailag, nem veszem fel annyi erőt, nem kell annyi befektetés, mint a tájtermelésbe. Amúgy a tájtermelés az egy havi jövedelem. Ezért van az, hogy ragaszkodok azért, hogy jó tejár lenne. És a húsállomány, azt tudom, hogy egy stabil, abból évente kiveszek kétszer pénzt, és azt valamivel be tudom fektetni.
Ezt az állatállományt mekkora terület szolgálja ki?
Összvisz 32 hektár kb. Így van. Ebben van saját legelőm, 10 hektár. Azon kívül birtokosságtól bérelünk 110 hektáros legelőt. Még van nekem egy kolléga, aki nyáron legelőztetünk, fejőház van, Marosfőn van egy legelőnk, amit bérelünk a birtokosságtól.
Munkatársak vannak, vagy ezt a család kell vigye?
Van két gondozom, egy a húsoknál, és egy itthon, és a többi a család.
És olyan volt már, hogy rábíztuk, aztán kiderült, hogy nem ott volt, ahol kellett legyen?
Ja, persze, hát ez mindig megtörténik. Egy gazdának azért nehéz, hogy a mezőn, a tanyán, a kaszállónál, a hivatalban, tehát mindenütt ott kell legyen.
Nagyon sokan panaszkodnak, de nem csak a mezőgazdaságban, hanem bármilyen más vállalkozásban, hogy a munkakönyv sem tartja itthon az embereket. Valahol valami elromlott, és már nem lojálisak az emberek, most egészen másképp képzelik el. Hiába vannak megfizetve, hiába vannak jó körülmények, mert az sem biztos, hogy garancia. Ön ezt tapasztalja?
Igen. Nagyon sokszor feltettem magamnak azt a kérdést, hogy miért nem vagyunk mi úgy, mint egy német vagy svájci gazda. Adunk a fiataljainknak, tessék, 1800 euró, plusz még egy állátás, hogy maradjanak itthon. Ugyanannyit dolgozunk, ugyanannyit menjen egy itthoni mezőgazdász, mind oda ki. Tudom, hogy hajtsák az itthoni embereket nagyon.
Egy gyemesbükki gazdálkodó mondta, hogy egy falustársát megkérdezte, hogyha annyi pénzt adna, amelyet megkeres külföldön, eljönne gazdálkodni. Kicsit gondolkodott, és azt mondta, hogy nem, mert ott más a mentalitás. Itt milyen a mentalitás? Itt mit rontunk el?
Azt nem tudom. Én úgy tudom, hogy én a munkásaimot és a környezetemet én úgy próbálom fenntartani, hogy legyen megfelelő. Ennél többet nem tud senki tenni. Egy német, egy svájci se. Voltak olyan embereim, akik ott laktak a családi házamnál, külön szobába, tusolója volt, ott kajált velünk, tehát én nem tettem különbséget. A tanya be van állítva úgy, hogy tévé van, villany van, minden megvan. Nem kellett még embert keressek, mert mindig jelenkeztek, akik akarnak dolgozni, de nem tudunk horribilis összeget adni. Minimális bérét tudnak dolgozni, amit mi felbírunk családilag.
Svájcban jobban el volt kényeztetve, mint ahogy ön kényezteti a munkásait?
Hát nem. Nagyon nehéz volt. Én Svájcban, amikor kikerültem, az 2003 volt, tehát az a karitászos évek voltak. Csak elcsodálkozok a mai fiatalokon, hogy jaj, hát itt vagyunk, ott vagyunk, nyaralunk, porcióra kaptam a kaját. Tehát amikor hazajöttem, édesanyám emlékszek, hogy mindennál vártak, disznót vágtak, nem tudom mi, és nem tudtam kajálni. Mondom, édesanyám, nekem csak zöldségkel, itt nem eszünk egyet.
Lassan bogarakat fogunk enni, hogyha az Unió azt fogja mondani, hogy az az egészséges és a menő.
Reméljük, hogy nem. Tehát mi nem fogunk. Én a gyermekeimet ára tanítom, hogy fiam, nézd meg azt a tahánat, nézd meg azt a bórjat, az a miénk, azt növeljük, azt ha úgy érezzük, levágjuk, hanem eladjuk. Nagyon nehéz a mai helyzetben kialakítani egy társadalmat, már jelenleg a fiatal generációnak nincsen rálátása, hogy itt is meg lehet élni. Nehezebben, de azért sok mindent látom, hogy tudtunk alakítani családilag.
Van két fia, őket mennyire érdekli a gazdálkodás?
Őszinte legyek, érdekli. Kisebbiket jobban, a nagyobbikat már kevésbé, de viszont, hogyha bármit mondok nekik, bármit mutatok, segítnek, jönnek, elfogadják a tanácsomot, úgyhogy majd áldül.
Katona Levente fiatal csíkszenttamási gazdálkodót hallották, most Balogh Dénes énekel.
Fülöp Jenő vagyok, én laki, 85 éves.
Én meg a kedves fia, a kisebbik, Fülöp Domokos, innen én lakáról.
Mióta méhészkednek?
Közel 50-60 éve. Én fiam aztán utána sikerült bekapcsolódjon a méhészkedésbe, és örvendök, mert legalább van ki segítsen, s így könnyebb nekem is meg, ő is legalább plusz még a szakmát tanult.
De régebben volt iparengedélye is, akkor a kettő párhuzamosan ment?
Párhuzamosan ment, igen. De aztán a pártunknak a határozatára 50 éven alul magánipart nem engedtek tovább. Azt mondták, hogy szégyen fiatal embernek magániparban dolgozzon, állami szektorban kellene már rég lenni is, így meg, na, aztán végül így kötöztünk be Székely keresztúra.
Ez nagy keserűség volt annak idején?
Hát keserűség volt, mert hát itt hagytuk az öregszülőket, meg kellemetlen volt a kötözködés, hurcolódás, de volt ebben jó is. A gyerekek iskolájukat keresztúron könnyebb volt, Dominika egy kisebbik fiam, ott kezdte az első osztályt, a más kettő nagyobbak voltak ott az iskolában, ott folytatták.
Akkor Domokos belenőtt a méhészkedésbe gyakorlatilag.
Igen, hát én úgy kezdtem, hogy ugye édesapám mindig munkába volt, engem megkért, hogy Keresztúron is voltak méhek, ott nézem, hogy rajoztak-e, nem rajoztak, a fákat néztem, aztán meg beleszerettem annyira, hogy már egy fél év után már én vettem le a rajokat a fáról, megbátrodtam, és így.
Hány mély szúrás érte?
Mostanában naponta akár 20-30 is ér, de nem tudok rájuk haragudni azért.
Jenő bácsi, most hány munkása van? Hány család mélyek gazdálkodnak?
120 körül.
Kell vándorolni is velük, vagy csak helyben méhészkedik?
A fiam szokott vándorolni a kocsival, levisz Meggyes fele. Ott van egy román falu, úgy hívják, hogy Somogyom. Egy román család a falu végén, és oda szokta a kertjékér a akác erdő széli, és oda letelepíti őket, és ott hagyja egy hetet, vagy az időjárás, ahogy megenged is, akkor ott van akácméz is. Mert itt különben akácfa van, de kevés, úgyhogy itt külön akácméz nem gyűl, hanem itt mezei virágokról, gyógynövényekről gyűjtik össze. Itt ez igazán bioméz, mert semmit se vegyszereznek, tiszta levegő, garantált tiszta bioméz, amit itt termelünk Élnokán.
Értékesítési gondok vannak? Vagy ha jó a termék, akkor előbb-utóbb lesz gazdája?
Értékesítési gond nem volt sosem, mivel hogy tudják, hogy minőségi mézet árulunk, és mindig helyből elviszik azt a terméket, nem kell nagyon piacra se vigyük, nem kell üzletbe se adjuk, tehát itthonról értékesítsük.
A diplomák is azt bizonyítják, hogy jó az, amit kínálnak. A második nektárja a mézversenyen aranyérmet kapott két mintájuk is.
Igen, Szentgyörgyön voltunk erre a mézverseny, kiállítás, meg minden. Na, szép ünnepség volt, és ottan elég sok diplomát szedtem össze, így ma én mentem a fiam helyett is, mert nem tudott eljönni.
Ez jó visszaigazolás, hogy az, amit én csinálok, annak van értelme, és többen értékelik?
Így van, hát visszaigazolás, mert hát persze, hogy hát az ember, amit csinál, azért csinálja, hogy legyen értéke, és értékeljék is a munkáját. Meg vagyunk elégedve munkánkkal, és nem mondjuk magunkat, el vagyunk foglalva, különben szabóságban dolgoztam, dolgozok, Székely Keresztúra mentem be, ott kaptam munkahelyet, konfekció részlegen, hát ott dolgoztam egész nyugdíjas koromig.
És ma még kell ezzel foglalkozni? Hoznak javítani valót, vagy rendelnek?
Igen, igen. Téli időben visszaküldözünk Keresztúra, nyáron itt vagyunk Élnokán, ott van munka mindig, jönnek, már kérdezik, hát miért nem jöttünk már vissza, már kerestek már többször munkával. Nem mondom, itt nekünk volt munkánk elég sok Élnokán.
És Domokos amellett, hogy méhészkedik, még zenél is. Tehát a hétvégéi is foglaltak.
Igen, szoktam esküvőket zenélni, keresztelőket, bármilyen rendezvényt, amire megkérnek, nótákat, tánzenét játszunk, szívesen szoktam menni. Téli időszakban, mikor nem repülnek a méhek, akkor édesapámmal még férfiszabó, ugye? Tehát én is megtanultam a méhészetet is tőle, meg a férfiszabóságot is, és ketten dolgozunk, és téli időszakban inkább ilyen férfi népviseleteket, székelyharisnyákat, mellényeket, zsinoros, bőrös mellényeket posztóból készítünk együtteseknek, bárkinek, aki megrendeli.
Úgyhogy akkor ez a többlábon állás, ez egy hatékony dolog.
Igazán a méhészet egy asztalossággal függene össze, hogy kaptárokat készíteni télen, meg kereteket, de nekünk nem ez a szakmánk, úgyhogy mi varrunk télen, nyáron méhészkedünk.
Elhangzott interjúnk az Énlaki Fülöp Jenő és Fülöp Domokos méhészekkel készült. Válasszuk a helyi egészséges táplálékot. Itthonban gondolkodjunk, mert az emberi kapcsolatok fontosabbak bárminél is. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal. Thank you.
Udi Istvánt és népi zenekarát hallgattuk. A következő percekben néhány június közepén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Az almafáinknál az almamoly kifejlett hernyóinak összegyűjtése céljából érdemes a fák törzsére almamolyfogó övet raknunk. Az almamolyfogó övet hullámpapírból készítsük és spárgával vagy rafiával erősítsük fel. A gyümölcsösben fejlődő hernyók bábozódásra előszeretettel használják a hullámpapír öv védett zúgait. Az öveket hetente vagy 10 naponta cseréljük. Az öveket leszedés után égessük el. A termés megvédésének céljából még a lisztharmat, a varasodás, az aknázó molyok és kaliforniai pajstetű elleni hatásos védekezés is fontos teendőnk. A védekezést kombinált permetezés formájában oldjuk meg, a varasodás és a lisztharmat ellen kontakthatású készítményt használjunk. Ha varasodás fertőzésére utaló tünet nincs a fákon, csak lisztharmat ellen kell permetezni. Ha a kaliforniai pajstetű vagy az almamoly a fő gondunk, fenoxikarp hatóanyagú szerrel, ha az aknázómolyok tömeges rajzása megkívánja, kitinszintézis gátlóval védekezzünk. A nyári almát már ne permetezzük dinókap hatóanyagú készítményekkel, mert ezek élelmezés egészségügyi várakozási ideje 30 nap. Az őszi barackosokban a keleti gyümölcsmoly, a barackmoly, esetleg a kaliforniai pajstetű, a szilvafa pajstetű és a közönséges teknős pajstetű, valamint a korokozók közül a monilinia ellen szükséges védekeznünk. Az augusztus-szeptemberben érő fajták esetében permetezhetünk a korokozók és kártevők ellen, az együttes védőhatást nyújtó hosszabb várakozási idejű rovar és gombaölőszerek kombinációjával. A cseresznye és megy esetében szüret idején továbbra is fontos a hullott, fertőzött, károsított gyümölcs minél gyakoribb felszedése és megsemmisítése. Ezzel főleg a cseresznyelégy és a monilinia következő évi kártételét csökkenthetjük.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Nem esik össze a piskóta, ha a sütő ajtaját egy résnyire nyitva hagyjuk. Támasszuk ki egy hurkapálca darabbal. A rozsdafoltot a ruhából citromlével lehet eltüntetni. A foltra friss citromlevet csepegtetünk, megdörzsöljük, a folt a szemünk láttára tűnik el. Szárnyasok sütésénél, akár zsírral, akár vajjal öntözésnél nagyon célszerű egy kis szalicil tenni a zsiradékba. Ez ropogósá teszi a sültet. A kifacsart, félbevágott citromhéját lefagyasztjuk, így sütikbe könnyű belereszelni. A tojáshab nem esik össze, ha kevés cukrot keverünk bele, mielőtt teljesen felvernénk.
Kóri Sándor vagyok, Egerpataki lakós, malom tulajdonos, legtöbb barátom úgyis már, hogy Egerpataki Molnár, tanácsos a Rétkességi Önkormányzatba, presbiter, és az Ágérpotoki Erdőközbirtokosság elnöke.
Hát hogy lehet ennyi helyen teljesíteni? Nagyon jól be kell osszani az idejét, hogy mindenre jusson idő.
Nem könnyű. Feleségem mondja mindig, hogy még hogy bírod. De próbálok mindenütt átállni. Nagy része ezeknek a funkcióknak olyan, hogy nem jövedelmi miért csinálom, hanem azért, hogy a közösségünket előre vigyük és tudjak segíteni a problémákba bárhol.
És mindig kell valaki, aki cíthat a többi.
Hát aki funkciót vallal, az kell számoljon azzal, hogy kap meleget, hideget, de próbálunk hajtani.
A közbirtokosságnál mekkora területen gazdálkodnak?
240 hektár erdőnk van, és 72 hektár legelünk. Ezen a területen gazdálkodunk.
Mindent sikerült visszaszerezni, vagy azért még vannak területek, ami ezután kerül a tulajdonukba?
Van egy 24 hektár erdő terület, amit még vissza kellene kapjon a közbirtokosság. Az állami erdészet akadályozza a visszaszolgáltatást, de reméljük, hogy előbb-utóbb megoldódik az a probléma is.
Melyik részen van?
Ez ott van a többi mellett, csak valamiért nem került akkor, mikor kérték a többi területet, akkor ez kimaradt, és utólag kérődött, és az valamiért nem került visszaadásra.
Tudnak pénzt csinálni ezekből a területekből? Van olyan erdőrész, ahol lehet gazdálkodni?
Igen, üzemtárművünk volt, egy 10 éves üzemtárv, ami a tavaly járt le, most csinálják az újat, nagyjából kész is van. Minden évben adunk el lábonnáló fát, gyérítést, fővágást, nem nagyon szeretnék én olyan vágást csinálni, ami tarvágás, hogy a visszatelepítés az elég nagy gond, és pénzbe is kerül, meg időbe is kerül. Úgy szeretnénk, hogy úgy vágjunk, hogy vissza is települjön az erdő, hogy ne legyen ilyen ültetési problémánk.
Kik a vásárlóik? Arra figyelnek, hogy kinek adják, vagy aki több pénzt ad, az viheti.
Általában arverésen adjuk el a lábonnáló fát, de azért figyelünk, hogy olyan cégeknek adjuk el, akik nem problémások és kifizetik, de mindig úgy adjuk, hogy mielőtt neki fognak, aki termelésnek megkapják az engedélyt, az előtt fizessék ki a díjat, amit megvásárolják.
Hány tagja van a közbirtokosságnak?
Közbirtokosság 2000-ben alakult újra, akkor 74 örökhagyó után 133 örökös volt. Jelen pillanatban olyan 70 jogos tulajdonos van, akik megcsinálták a hagyatékokat az elhalt elődök után, és jogos tulajdonosok lettek a közbirtokosságban.
Önök küzdködnek azzal, hogy nagyon messze is vannak tagok? És amikor esetleg gyűlést kell összehívni, akkor elég nehezen működik?
Ez nagyon nehezen működik, sőt nem is működik. Az utóbbi években nem tudtuk összehívni az 50%-os részvételt. Vannak külföldön élő tagok is, itt az országban élők is, akik távoli városokban, Kolozsvár, meg Nagyváradon élnek, és nem nagyon van idejük se, vagy lehet nem is akarnak részt venni, de mi megoldottuk a juttatást, bankon keresztül mindenkinek elutaljuk, aki jogos tulajdonos.
Hogy lehet ezt a problémát megoldani, mert egy idő után hogy lesz a működéssel?
Erről beszélgettünk már, ugye az Algoni Magánerdészethez tartozunk, mi is, sőt alapító tagja is vagyunk. Ott tudjuk, hogy Porzsolt Levente volt az igazgató, aki Táncos Barnának volt a tanácsadója, és többször beszélgettünk Táncos Barnával is, és Porzsolt Leventével is, hogy ezt a problémát hogy lehetne megoldani úgy, hogy ne aprózódjon fel a közbirtokosság tulajdon.
Mi a legnagyobb gondjuk a közbirtokosságnál? Ez is elég nagy gond, de ezen kívül mivel küszködnek még?
Ugye 2000 óta már az erdő az meggyérítődött, és egyre kevesebb a kitermelendő fa, inkább gyérítések vannak, tisztítások vannak. Most aztán meglátjuk az elkövetkező 10 évben az üzemtervező mit hoz ki az erdőből, mit tud kihozni.
Ahol működik a közbirtokosság, ott általában jönnek a tenyerek is, hogy szeretnénk kapni mi is valamit. Kell-e sok civil szervezetet vagy valakit támogatni?
Ágérpatakon civil szervezet nincs, az egyház működik, az egyházat szoktuk segíteni. Minden év végén a karácsonyi csomagokra adományozunk, és ha valami olyan munka alatt van az egyháznál javítás, amit tudunk támogatni, akkor támogatjuk. Sőt, minden évben fát adunk az egyháznak, és próbáljuk segíteni. Azon kívül a községi rendezvényeket szoktuk még támogatni, és ha bárki megszorul bármivel, próbálunk segíteni.
Említette, hogy malom tulajdonos is. Ritka az a település, ahol működő malom van. Én úgy tudom, hogy ez nem vízi malom, hanem műmalom.
Igen, 1998-ban egy LAM alapítvány által meghitelezett pályházat volt ez, amit én két barátommal szereltem le Svájcba. Egy Bühler típusú 4 hengerszékes, 8 pár hengeres malom pneumatikus. Itt felszereltük, és 2000 óta mindjárt 25 éve próbáljuk működtetni kisebb-nagyobb problémákkal.
Miket őrölnek?
Nagy részt buzát őrölünk, rozsot is őrölünk, csinálunk 3-0-as lisztet, 650-es kenyérnek való lisztet, tájas kiőrlési lisztet, csinálunk rozslisztet is, és mindent, amire igény van, mert a piac egyre szűkül.
Hány munkatársa dolgozik ott?
Jelen pillanatban egy munkásunk van, én vagyok a második, csak az én jelenlétemben tudjuk működtetni a malmot. Ez most egyelőre úgy néz ki, hogy elég. Volt olyan időszak is, hogy 3 alkalmazottunk volt, plusz én, de az idők lejártak, úgy néz ki, hogy a kinti liszt, a magyar liszt a hazai malmokat megnyomorította.
Mekkora körzetet szolgálnak ki? Honnan hozzák az őrölnivalót?
Az őrölnivalót innen a környékről vásároljuk, kevesebb, aki hozza, már egyre kevesebben sütnek oda az a kenyeret. A lisztet pedig ide a környékbeli pékségeknek adjuk el.
Van jó gabona? Vagy kell-e sokat javítani a liszten?
A liszten azon nem javítunk, az természetes a liszt. Megvannak a régi koncsaftjaink, akikkel minden évben együtt dolgozunk, akiktől vásároljuk a gabonát, és megnézzük mindig, hogy jó minőségű buzát vásároljunk, úgyhogy ne legyen probléma, pék ne tudja mondani, hogy nem jó lisztet adta.
Gazdálkodik is. A gazdálkodásra mennyi ideje jut?
Egy 20 hektár területen gazdálkodom. 93-ban voltam is egy svájci tanfolyamon, a alapítványon keresztül egy 4 hónapos svájci továbbképzőn. Én abba születtem, nagyapám magángazda volt, nem állt volt be a kollektívba, édesapám, ő lángyárba dolgozott, de azért folytatta a gazdaságot, amikor látott. 90 után aztán visszakerültek a földek, már volt olyan időszak is, hogy szent léleken meg kőváron voltak kimérve a földek. Na de mindig lábon álltak az elődeim, és én is próbálok a mai világba megmaradni és tovább vinni, amit ők elkezdtek.
Gabonatermesztéssel foglalkozik ön is?
Gabonát termesztünk, igen. Buzát nagyobb mennyiségben, rozsot, tritikahalét, borsót, zabot, mindenfélét, de krumplit is termesztünk.
Értékesítési gondja van, vagy már kialakult a piac, és ha valami jó minőségű, akkor azt viszik?
Jelenlegi helyzetben az értékesítés a legnagyobb probléma a mezőgazdaságban, mert nincs egy biztos értékesítő pont, ahova el lehet adni úgy a gabonát. Nekem mondjuk más, mert én a buzát azt feldolgozom, átadom a malomnak, és feldolgozom, de a kollégáim meg a többi mezőgazdász az küszködik az eladással.
Meddig lehet ezt ilyen nagy hőfokon végezni, hogy ennyi helyen helytálljon az ember?
Nem tudom, hogy meddig lehet, de amíg bírom, próbálom csinálni, úgyhogy mindenütt hát tudjak állni, és a legjobb tudásom szerint.
Elhangzott interjúnk Módi Kóré Sándor egerpataki molnárral, gazdálkodóval, községi tanácsossal és a közbirtokosság elnökével készült. Most Antal Tibor énekel, kísér a Heveder zenekar.
Elnyergeltek a huszárok kengyelben alán, székelyföldi büszke lányok sírva néznek rám. Ne sírjatok, ti kislányok, így szokás ez rége. Ti látok is felsüt a napabán a csillagos ége. Ne sírjatok, ti kislányok, így szokás ez rége. Ti rátok is felsüt a napabán a csillagos ége. Vásárhelyi laktanyába hatott üt az a csíkszéki századosok felpattan a lóra. Elkiáltja vezény szavát menet, első század indul, vagy a huszár a babádra vissza sose a vagy, aki vezet, gyere, babám, fogjál vélem, nem fogok ad nagy urral kezet, inkább írok egy szerelmes levelet, máma megírom, holnap elolvasom, holnap után sírva masírozom.
Bodó Benjamin vagyok, hagyományőrző huszárkapitány. A Marosvásári 9-es Honvéd huszárezredhez tartozunk, mint hagyományőrzők. Jelenleg 9 tagot számlálunk, 2013-ban alakultunk.
Mi volt a motiváló? Miért állt össze ez a csapat?
Elsősorban fiatalként, meg gyerekként, mikor ránéztünk egy huszárra, az a méltóság fogott meg minket, hogy a huszár egy ilyen méltóságos ember lehetett. Na de utána alakulásunk a Panitban élő és az első világháborúban harcoló huszárok emlékére és a lovak iránti nagy szeretetből alakult.
A tagok gazdálkodók? Van közük a lóhoz? Vagy ez nem volt szempont, amikor összetoborozták a tagokat?
Az első szempont, hogy mindenkinek saját lova legyen. Úgyhogy saját lova is volt, mikor megalakultunk, és van is mindegyikünknek, úgyhogy már a faluban mindjárt csak azoknak van lovok, akik huszárok. Tudjan mozogni, bármikor felkérés van, akkor nem kell kölcsönkérni lovat, mert kölcsönkérés az nem jó dolog. Persze gazdálkodók, egyszerű falusi fiúk vagyunk, nem megjátszásképpen, meg szerepképpen, vagy politikai célok eléréseképpen vagyunk mi jelen ebbe a hagyományőrzésbe.
Hogy tekintenek ma fel a huszárokra a mai emberek? Ugyanúgy, mint ahogy önök tekintettek fel valamikor?
Sajnos én úgy érzem, hogy a 90-es években főleg az idősebb személyek nagyon tudták értékelni ezt a hagyományőrzést, mikor meglátták a huszárokat felvonulni falunkba is, meg itt a mezőségen. Mentek Sármás felé a hagyományőrző huszárok, és kiállt az egyik néni eléjük, feltartotta a kezeit, és azt kérdezte, eddig hol voltak. De most már úgy érzem, hogy itt a mi falunkban is értékelik, meg szép, meg minden, de viszont nem dobogtassa meg annyira a szívüket, főleg a fiataloknak, mint annak idején a 90-es években, mikor ez egy olyan felmagasztaló dolog volt, mikor itt végigvonultunk a falun.
Hova hívják önöket?
Hívni hívnak többfelé is. De viszont én próbálom a csapatot többnyire inkább csak történelmi jellegű eseményeken megjelenni. Politikai célokra nem használjuk felhúzásságot. A falunapokat is már annyira visszaszorítottuk, hogy csak itt a falunkban próbálunk jelen lenni, mert ez nem egy történelmi jellegű esemény. Persze szép dolog, de viszont nem ez a célja az egész hagyományőrzésünknek, hogy mindenféle jellegű rendezvényen ott legyünk.
A mai fiúk akarnak huszárok lenni? Van érdeklődő? Van, aki szeretne a csapat tagjává válni?
Hát volt egy mag, amit mi képviseltünk annak idején, a volt polgármesterünk Barta Mihály. Ő volt egy lovasember, ő általa megszerettük a lovakat, meg elkezdtünk lovagolni. Ez a mag megmaradott, és többnyire mi képviseljük. A mostani fiataloknak egyszerűen nincsen lovuk. Mi próbáljuk gyerektáborokon keresztül, szervezünk gyerektáborokat is, hogy kicsit a gyerekeket rávezessük a lovazásra, meg hogy szeressék meg a lovazást. A 15-20 év közötti fiatalokat nem igazán érdekli a lovazás. Azon alól igen, itt is már kezd elmenni olyan irányba, mint ez jellegzetes az egész világ szinten, hogy a lányok veszik át a dominálást. Még eddig a táborok fele-fele volt örökké a gyerekeknél, hogy fiú és lány, de viszont az idén is szervezünk egy tábort, és itt már szintén 90% a lány jelenkezett.
Mivel magyarázható, mert amikor lovardákban készül az interjú, akkor is azt látom, hogy zömében lányok lovagolnak.
Nekem is van egy lányom és egy fiam. A lányom nagyon szereti élhal a lovaké, ott lenne reggeltől estig. A fiam is szereti, de viszont egy kicsit kell ösztökélni. És jön és csinálja, de viszont nincs meg az a nagy kapcsolat a lovak iránt. Én itt látom, hogy elpuhult az egész világ. Az embereknek nincsen gazdaságuk, nincsen lovuk, és nincs hol az a fiúgyár meg megszeresse, és valahol beűrőjön a lányoknál, hogy könnyebben kapnak kapcsolatot a lovakkal. Fiúk lehet, hogy jobban szeretik a motrokat, autókat, ilyen irányba ment ez a világ, de viszont ha van valaki háttérbe, és egy kicsit ösztökéli, és megszeretteti velük, akkor aki megmarad a lovazásba, az szerintem meg fog maradni örök életre a fiúknál. Még egy annyit elmondanék, hogy a polgármester hivatal által kaptunk egy területet, amit átalakítottunk mi lovaspályává. Valamikor szemétdomb volt, rengeteg földet hordtunk rá, ott kialakítottunk egy lovaspályát, itten tartjuk a gyerektáborokat, bekerített helyről van szó. A 2020-as évben még egy emlékművet is állítottunk a trianoni emlékre, és 2022-ben itt szerveztük meg Erdélynek egy huszár akadémiáját, egy lovas kiképző tábort, ahol 70 huszár volt, kb. 40 lóval. Ez egy olyan jellegű tábor és terület, ahol a gyerekeknek itt át tudjuk adni, amit át akarunk adni.
Amikor nem huszár kapitány, akkor mivel foglalkozik?
Hát, mindennel is. Van egy vállalkozásom is, egy autófestődém, félállásban dolgozom a Mezőpanit Református Egyháznál karbatartónként. Mikor ezeket a munkákat elvégzem, akkor megyek a lovaimhoz, ugyanis van 5 lovam. Próbálok délutánonként a gyerekeknek is adni néhány órát, hogy akit érdekel és akit szeret, azt tanuljon, és legyen lehetősége lovagolni, meg lovardákba fejlődni.
Sosem csábította a külföld, fiatal emberrel beszélgetek, és az a tapasztalat, hogy a fiatalok első helyre teszik, hogy menjünk külföldre. Aztán lehet, hogy eljön az az idő, amikor azt mondják, hogy hát azért inkább a közösségünket kéne építeni, nem a más vagyonát gyarapítani. Volt-e ilyen gondolata?
Nekem hál' Istennek soha életemben nem volt ilyen. Csábításom volt, olyan ajánlatokat is kaptam így autófestőként, hogy itten évekig kéne dolgozzak, hogy azt megkeressem, de viszont én annyira földhöz kötött vagyok, és Panithoz kötött, hogy a falunak az alsó feléről nagyon nehezen kötöztem fel a felső felére, és soha nem is gondolkozok ilyesmibe. Azt mondtam, inkább szerényebben dolgozok reggeltől estig, de itt maradok, és én azért születtem ide Mezőpanitba, hogy ezt a közösséget képviseljem, és ezt a közösséget fejleszem, meg tegyek érte.
Bodó Benjámin mezőpaniti hagyományőrző huszárkapitánnyal, vállalkozóval beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A mikrofont most Demeter Irén veszi át.
A Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@
marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Szabad, minden szívnek szabad szeretni. Szabad, 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 boldogságot szabad keresni. A szerelem benne vár soha csodára, elébe kell menni és nem utána. Ne tétovász sokat, kell is nem csak szabad szeretni. A szerelem benne vár soha csodára, elébe kell menni és nem utána. Ne tétovász sokat, kell is nem csak szabad szeretni. Szabad, 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 akit szeret szabad ölelni. Csókot adni szabad, és azt nem is szabad feledni. A szerelemben bátrak élj a szerencse, a szívedre hallgass ne az eszedre. Szabad, 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 minden szívnek szabad szeretni. A szerelemben bátrak élj a szerencse, a szívedre hallgass ne az eszedre. Szabad, 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 minden szívnek szabad szeretni.
Madaras Gábort hallgattuk. Jövökedden itt a Gazdaéletben többek között Ferenci Barna, harackereki vállalkozóval beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Maros megyei mezőpanitról hallhatnak. Gazdaélet műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket. Bartos Éva énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazdaélet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Kerestély László énekel, majd Rózsa Bélával és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.